munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Herceg Anita asszonyt, akivel legutóbb augusztus 30-án találkozhattak a katolikus karitász munkája iránt érdeklődők a Legyen Öröm az Iskola Kezdés elnevezésű segélyakció nyitó ünnepsége keretében Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke adta át a Karitász Integrációs Központjában Herceg Anita asszony megbízó levelét, amely szerint a jövőben a katolikus karitász jószolgálati nagyköveteként tevékenykedik. Nagyon megható volt az egész ünnepség, és az is, amikor megköszönve a felkérést, rövid beszédében elmondta, hogy példaképének tekinti Mádl Dalma asszonyt, Mádl Ferenc egykori köztársasági elnök úr feleségét, aki a katolikus karitász korábbi jószolgálati nagykövete volt, és ön régóta ismerhette.
Mádl Dalma asszonyt én kicsi gyerekkorom óta ismerem, hiszen az ő férje és az én édesapám kollégák voltak, régóta ismerték egymást, jóba voltak, úgyhogy ez egy régi ismerettség a családaink között. Aztán nagyon sokat tanultam az ő munkájából, stílusából, érzékenységéből. Én nagyon szerettem volna, ha egy kicsit is hasonlítok rá, mint köztársasági elnök felesége, hiszen őt mindenki nagyon szerette. Én róla rosszat soha senkitől nem hallottam. Tényleg annyira nyitottan, őszintén, szeretettel fordult mindenkihez, hogy ez példaértékű, és hát az élet most úgy hozta, hogy a katolikus karitász jószolgálati nagyköveteként is az ő nyomdokaiba lépek, ami számomra nagyon megtisztelő.
Szép volt az is, ahogy ön Kozenszky Richárd bencés szerzetes gondolatát idézte Dalma asszonnyal kapcsolatban. Arra kérném, tegye ezt meg most a rádióhallgatók kedvéért is.
Igen, Kozenszky Richárd atya mondta Dalma asszonyról, hogy nem lehajolt az emberekhez, hanem fölemelte őket, és nem könyörületet gyakorolt, hanem szeretetet árasztott. Ez az, amit Richárd atya megfogalmazott, amit szerintem mindenki érzékelt is.
Családias hangulat volt ezen az karitász ünnepségen, ott voltak gyerekek, családok, önök iskolatáskákat adtak át, és Veres András győri püspök úr mellett Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök, a katolikus karitász elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Gyakran tolmácsolásra is szükség volt, hiszen Kárpátaljáról, Ukrajnából is érkeztek menekült családok.
Ukrajnai menekült családok között osztottunk szét iskolatáskákat, jó részt nem is beszéltek magyarul, de segítségre szorulnak, itt élnek Magyarországon, iskolát kezdenek, rengeteg nehézséggel kell megküzdeniük, és hát természetes, hogy ezt a nehézséget egy kicsit könnyebbé szeretnénk tenni, kicsit egyszerűbbé. Még arra is odafigyeltek, hogy lányoknak lányosabb, fiúknak fiúsabb táskát válaszolunk, illetve az életkoruknak megfelelően kislányosabb vagy nagyfiúsabb, hogy valóban örüljenek a táskáknak, és természetesen a táskákban hasznos iskolaszerek voltak.
Mit jelent jószolgálati nagykövetnek lenni, hiszen már több mint 10 éve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jószolgálati nagykövete, és többször láthattuk önt, amikor segítséget nyújt személyesen is.
A nagykövet általában képvisel egy országot, ugyanakkor egy eszmét is, egy világnézetet, egy világlátást, és nyilván azért választ egy szervezet valakit jószolgálati nagykövetként, mert szeretné, ha ő lenne az arca, aki közvetíti azt az üzenetet, azt az érzést, azt a világnézetet, ha úgy tetszik, a hallgatók vagy nézők emberek felé, amit ők fontosnak tartanak. Tehát képviseli a nyilvánosság előtt ezt a szervezetet. Ugyanakkor én mindig hangsúlyoztam most is, és a máltaiaknál is, hogy én nem csak média szerepléseknél szeretek részt venni, hiszen akkor lesz őszinte ez a nagyköveti feladat, hogyha jól ismerem az képviselt szervezet munkáját. Tehát én nagyon sok olyan eseményen, megmozduláson vettem részt a máltaiaknál is, ahol nem volt média. Elvittek, megmutatták, hogy mit szoktunk csinálni hajléktalan szállóban, vagy roma falvakban felzárkóztatni kívánt gyerekek támogatásakon, és hosszan sorolhatnám, vagy karácsonyi adománygyűjtéskor, vagy a Covid-járvány kezdetén a támogató csomagok szétosztásakor, tehát aktívan szeretek segíteni, nem csak reprezentálni. Valahogy együtt mind a kettőnek jelen kell lenni.
Herceg Anita asszony szavai úgy érzem összecsengenek Spányi Antal, a katolikus Karitász elnökének ezen az augusztus 30-ai legyen öröm az iskola kezdés eseményen elhangzott gondolataival, amelyben többek között kiemelte, hogy a katolikus ember számára a tevékeny szeretet nem választható, hanem kötelező parancs, senki sem vonhatja ki magát alóla. Fontos, hogy a világ felismerje, van, akihez odafordulhat, ahol segítségre, szeretetre talál. Én azt hiszem, hogy ennek a gondolatnak a jegyében indították önök el férjével, Áder János köztársasági elnök úrral, a Regőci István alapítványt a koronavírus árváiért. Amikor elindult ez az alapítvány, még dúlt a koronavírus, rengeteg család szenvedett, nem csak munkahelyi problémáktól, hanem betegségtől, és önök az élére álltak annak, hogy segíteni akarnak, tenni akarnak szeretetből.
Már több mint másfél éve indult útjára ez az alapítvány, illetve a működését másfél éve kezdte meg. Akkoriban nagyon sok olyan történetet hallottunk médiában vagy ismerősök körében, hogy fiatal szülők, tehát már ilyen 40-es korosztályt rabolt el a vírus, és pici gyerekek maradtak árván. Hallottunk olyan családról, ahol 6 vagy 7 gyerekes család vesztette el, vagy majdnem vesztette el az édesanyát, és amikor már szinte naponta hallottunk ilyen történeteket, akkor úgy éreztük, hogy itt valamit tenni kell, nem elég az együttérzés, hanem ez már egy olyan nagy szám, hogy konkrét segítség kell ezeknek a családoknak. Akkoriban 4-500 volt a félárva vagy árva gyermekek száma, tehát akik a COVID következtében lettek félárvák vagy árvák. Sajnos ez a szám azóta a másfél év alatt majdnem meg háromszorozódott. Tehát a mai napig még egyre több kérelmező kopogtat be az alapítványnál, hogy segítséget szeretne kérni. Én azt reméltem, hogy már nem növekszik a számuk, de sajnos még mindig egyre több és több támogatandónk van.
Nagyon használható, azt gondolom, a Regőci Alapítvány a koronavírus árváért honlapja. Nem csak a kuratórium, nem csak az alapítvány érhető el, de olyan bankszámlaszámok is találhatók, ahova a segíteni akarók vagy a segíteni vágyók kisebb vagy nagyobb összeggel hozzájárulhatnak a koronavírus árváinak segítéséhez, hiszen óriási vállalás, amit önök a férjével tettek, hogy egészen addig szeretnék segíteni ezeket a gyerekeket, amíg önállóan lábra állnak, munkájuk lesz, vagy befejezik az iskoláikat.
A honlap folyamatos fejlesztés alatt áll, tehát mindig rájövünk, hogy lehet még rajta javítani. Még vannak terveink, hogy hogyan lehetne ezt még hasznosabbá, még könnyebben kezelhetővé tenni.
Arra kérném, mondjunk néhány számadatot, hogy hol tart másfél év után a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért.
2021-ben egyszeri gyors segélyt osztottunk a gyerekeknek, mert úgy éreztük, hogy egy ilyen azonnali segítségnyújtás az, ami leginkább megoldást jelent az első nehéz időkben a családok számára. Tavalyi év során több mint 167 millió forintot osztottunk így szét a gyermekek között. Ebben az évben már áttértünk a havi rendszeres támogatások folyosítására, hiszen fölmérhettük a családok anyagi helyzetét, igazoltatjuk velük, amennyire lehet a bevételeiket, kiadásaikat, a nagykorú gyerekeknek igazolnia kell az iskolalátogatást. Nagyon sok egyetemista korú és egyetemista támogatottunk van, és ebben az évben már 325 millió 655 ezer forintot osztottunk szét, és hát még csak augusztusig történt. Tehát folyamatos a segítségnyújtás, amennyire lehet, nem csak pénzzel, hanem mindenféle más módon is segítjük őket.
Ez egy óriási vállalás, és most itt a számokat hallva azt gondolom, hogy hatalmas feladat. Hogy lehet ezt végezni? Milyenek a Regőci Alapítvány mindennapjai?
A hétköznapjaink, hát sajnos a háború, és ennek következtében a gazdasági válság, ami itt van körülöttünk, ez sajnos nagyon lecsökkentette az adományozó kedvet, érthető módon, hiszen önkormányzatok, cégek, magánszemélyek, akik eddig tavaly éppen tényleg azt mondhatom, hogy bőkezűen és lelkesen támogatták a munkánkat, nyilvánvalóan, amikor már nincs miből adományozniuk, vagy nekik is meg kell szorítani a nadrágszíjat, akkor akkor kevesebb jut a jótékonyságra. Úgyhogy megfeszített erővel dolgozunk azon, hogy mégis tudjuk a vállalásunkat teljesíteni, tehát támogatni tudjuk azokat a gyerekeket, akik a COVID miatt eltartó nélkül maradtak. Sok olyan gyerek is van, ahol mindkét szülő elhunyt, és a nagyobbik testvér lett a kisebbik gyámja. Teljesen szülő nélkül, nagyszülő nélkül, támogató család nélkül maradtak, tehát mindenképp szükség van arra, hogy őket segítsük elsősorban pénzzel, de nagyon sok olyan segítségnyújtási forma van még, amit próbálunk alkalmazni, hogy tényleg jobbá tegyük, könnyebbé tegyük az életüket. Korábban is már említettem interjúban, hogy az elnöki ciklus, tehát a 10 év elnöki ciklusának elnöki ajándékait jótékonysági árverés keretében értékesítjük. A Nagyházi Galéria segít nekünk, ebben is követjük az elnöki elődeink példáját, hiszen a korábbi elnöki párok is ilyen jótékonysági árverés keretében értékesítették az összegyűlt ajándékokat, különböző alapítványokat jelöltek meg kedvezményezetként. Nálunk a Regőci Alapítvány javára fog bejönni a bevétel. Az időpontja ez október 5-e, Regőci atya születésnapja. Ezzel is megemlékezünk a névadónkról, és reméljük, hogy sikeres lesz, szép összeg összegyűlik, hogy folytatni tudjuk a munkát. Az iskolakezdés nálunk is mindig egy nehéz időszak, lévén, hogy nagyon sok kicsi gyerek van a támogatottan között. Idei évben is 1231 néhány gyermeknek tudtunk iskolakezdési támogatást nyújtani. A támogatottak között természetesen a támogatás mértéke az függ a jövedelmi viszonyoktól, illetve természetesen a gyermekek számától, amelyik abban a családban él. A legelesettebbek havi állandó támogatást kapnak, akik az átlaghoz képest kicsit jobb körülmények között élnek, ők évi háromszori támogatást kapnak. Ennek egyik eleme az iskolakezdési támogatás, de karácsony előtt is szoktunk további összeget utalni nekik, és nyár elején úgynevezett nyaralás altatási támogatást osztunk szét a gyerekek között. De egyébként ezen a nyáron már több olyan támogatónk jelentkezett, aki táboroztatást tudott konkrétan nyújtani a gyermekeknek.
Beszélgetésünket Herceg Anita asszonnyal, aki augusztus 30-án a Katolikus Karitász Integrációs Központjában Beres András győri püspöktől, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökétől vehette át megbízó levelét, amely szerint a Katolikus Karitász jószolgálati nagyköveteként tevékenykedik. Engedje meg, hogy idézem Beres András gondolatait, aki köszöntőjében a következőket mondta, idézem: tudjuk, hogy Anita asszony férjével, Áder Jánossal Kollégáival együtt létrehozta a COVID-árvák számára a Regőci Alapítványt, és ennek Európa szerte is híre ment, mi pedig örülünk ennek, valamint biztosak vagyunk abban, hogy az alapítvány célkitűzéseiben a katolikus Karitász is segíteni tud országos szervezete révén. Hálásan köszönjük, hogy Anita asszony elfogadta a felkérést, idézet vége. Hogy lehet ön szerint összekapcsolniuk a katolikus Karitász, a Máltai Szeretett Szolgálat és a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért tevékenységét?
Kezdettől ez össze van kapcsolva. Kezdetektől együttműködünk a szeretett szolgálatokkal, a Máltai Szeretett Szolgálattal is az alapítvány létrehozattal, akkor már felvettük a kapcsolatot, egyeztettünk, hogy kinek melyik család van a látókörében, felhívtuk a családokra egymás figyelmét, továbbítottuk, hogy kinek van hosszú, állandó támogatásra szüksége, és amikor tárgyadományokat kapott a mi alapítványunk, akkor az elfogadásakor rögtön jelezte, hogy nekünk se raktárunk, se szállítóeszközünk, nincs országos hálózatunk, tehát ezeknek a célba juttatásakor is a Máltai Szeretett Szolgálat, illetve a Katolikus Karitás segítségét igénybe vettük. Igazából nem csak ennek a két szervezetnek a segítségét, hanem a karitatív tanács tagjait, mind a hat nagy karitatív szervezet segítségét igénybe vettük, és példás összefogás, együttműködés alakult ki. Én csináltam egy országjárást, úgynevezett országjáró körutat, ahol az összes régióba elmentem. Leültem az önkormányzati vezetőkkel, a kormányzati szervek vezetőivel és a karitatív szervezetek vezetőivel, hogy koordináljuk ezt a támogatói munkát, tehát a COVID-árvák támogatását, hiszen csak akkor tudunk hatékonyan segíteni, ha az önkormányzatok is ebben részt vesznek, állami szervek is, és a karitatív szervezetek is, hiszen mindegyik a maga területén tud ehhez a segítő munkához hozzátenni.
Beszélgetésünk elején a Regőci István Alapítványról szólva Anita asszony megdöbbentő számot mondott, hogy folyamatosan növekszik a segítségre szoruló koronavírus árvák száma mind a mai napig. Talán abban is segíthetnek a karitatív egyházi szervezetek, hogy megtalálják azokat a gyerekeket, azokat a családokat, akik erre rászorulnak, hiszen nagyon sokszor van úgy, és most Nagy László verse jutott eszembe, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem.
Mai napig növekszik a hozzánk fordulók száma. Ezeknek egy része az, aki most veszítette el a szülőjét, de valóban sokan vannak, akik egyszerűen nem hallottak még az alapítványról, nem tudták, hogy lehet hozzánk fordulni. Tehát szükség van arra, hogy a nagy karitatív szervezetek, akik tényleg minden településen jelen vannak, ha tudnak olyan családról, akik COVID-árvák, akkor felhívják a figyelmüket, hogy lehet hozzánk fordulni, vagy a Regőci Alapítvány figyelmét hívják fel az éppen rászoruló gyermekekre. Tehát ez az együttműködés mindenképpen fontos, hiszen nincs nekünk egy ilyen országos hálózatunk, mi csak azokon tudunk segíteni, akik hozzánk fordulnak.
Közelmúltban a Magyar Vörös Kereszt egy beszámolóját olvastam, ahol szintén példaértékűnek nevezték, ahogy ön személyesen véradással is segíti az ő munkájukat. A személyes példaadás is nagyon fontos, nem csak a szeretett szolgálatok tekintetében, nem csak a Magyar Vörös Kereszt véradása esetében, de egyáltalán. És ön azt hiszem, hogy nagyon hiteles ember, 4 gyermek édesanyjaként, aki folyamatosan részt vesz találkozókon, segítő akciókon.
Rendszeres véradó vagyok már több évtizede, 40 nem tudom hányszor adtam így vért. Egyetemista korom óta részt veszek véradásokon. Első alkalommal egy plakáton hívták fel a figyelmemet, hogy életet menthetsz, és akkor gondoltam, hogy ez úgyse sokszor adódik az ember életébe, hogy életet ment. És hát a véradás maga nagyon egyszerű volt, és nem lettem rosszul, nem lettem gyengén, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor ezt, amikor csak lehet, megismétlem, és minden egyes alkalom után, amikor most már kapok egy SMS-t pár nappal később, hogy az ön által adományozott vért most szállították ki felhasználásra, ez egy jó érzés, hogy igen, valakinek vagy az életét, vagy az egészségét meg tudtam menteni.
Beszélgetésünk elején említette, hogy Dalma asszonyt, a Katolikus Karitász önt megelőző jószolgálati nagykövetét már kisgyermekkorától ismerte szülei révén. Engedje meg egy személyes kérdést. Az ön családjára is jellemző a szeretet, az adakozás, a jószolgálati tevékenység, hiszen édesapja, dr. Herceg Géza, professzor úr, nemzetközi jogász, gyermekkora színhelyét, születési helyét, Nagykapost támogatta. Már akkor, amikor ez még nem volt divat, hogy kitekintsünk a határon túlra, és ott segítsünk magyar testvéreinknek, a szórványban élőknek.
Édesapám Nagykaposon, a Felvidéken született, és családi tragédia miatt körülbelül 5 évesen el kellett onnan jönnie. Ennek ellenére számára a szülőföld, hiába, hogy fiatalon elkerült onnan, de annyira fontos és erős kötelék volt, hogy ezt igazából logikusan nem is tudom megmagyarázni, de végig érződött, és ez így volt. Amikor már 80-as években, hát más volt a világ, rendszeresen előtte is persze járt haza, amíg még rokonak éltek, felkereste őket, a család egy része Kárpátaljára került a határ mozgások következtében, és a kárpátaljai rokonokat is felkereste, és amikor már megtehette, akkor létrehoztak egy alapítványt, a magyarságuk megőrzését támogatandó alapítványt. Halála után meg édesanyám folytatja ezt a munkát.
Miért fontos egy család számára, vagy akár az ön számára ennek a folytatása?
Igen, biztos benne van az, hogy természetes számunkra ez a jótékonyság, vagy az elesettek segítése. Biztos benne van ez a példa is, de emlékszem, hogy a nagyszüleim, dédszüleimről, mindegyikről szinte tudnék egy ilyen példát mondani, amit gyerekként hallottam, vagy láttam, hogy az ő számukra is ez természetes volt, hogy adakozunk, vagy segítünk, vagy támogatunk, aki erre rászorul.
Milyen tanácsot adhatunk a műsorunkat hallgatóknak? Hogy lehet visszatérni a gyökerekhez úgy, hogy segítünk? Hogy lehet, ahogy Korzenszky Richárd bencés szerzetest idézte Mát Dalma asszony kapcsán, úgy segíteni, hogy nem lehajolunk, hanem felemelünk?
Meggyőződésem, hogy mindenki meg tudja találni a segítésnek azt a fajtáját, ami az ő habitusához, lelkületéhez közel áll. Meg tud találni egy olyan közösséget, akihez csatlakozni lehet, és utána, ha ezt megtalálja az ő szívéhez, lelkéhez közel álló módot, akkor nem fog tőle szabadulni, akkor elkapja az az érzés, függővé lesz attól, hogy milyen jó másokon segíteni, és ez mennyire sokat ad nekünk is. Annyiféle formája van a segítségnyújtásnak, hogy mindenki meg tudja találni, aki nyitott erre, hogy mi az, amivel ő legtöbbet adhat és a legjobban segíthet.
Bevallom a rádióhallgatóknak és most Anita asszonynak is, hogy nagyon szerettem Áder János köztársasági elnök úr honlapján azt a kis külön részt, amely Anita asszony naplóját tartalmazta, amelyben fotókkal, néha fotók nélkül, leírásokkal beszámolt azokról a találkozásokról. Legyen az diplomáciai kapcsolat, vagy jótékonysági, de valahogy a jótékonysági események kapcsán az ott lévő fotók, ahol gyerekek csüngtek az ő nyakába, vállán, kezébe mindenütt, átadták az olvasó számára azt az érzést, amit nem csak ön, hanem az ön által segített gyerekek is éreztek. Van-e kapcsolata a koronavírus árvák közül azokkal, akikkel személyesen is találkozhatott az elmúlt másfél év során?
Igen, több családot felkerestem, sokakkal visszatérő beszélgetés vagy kapcsolattartás folyamatos, de sajnos olyan sok családról van szó, hogy mindegyikkel nyilvánvalóan nem tudok közvetlen mindennapi élő kapcsolatban lenni, de nagyon jó érzés visszagondolni azokra a személyes találkozásokra, hiszen úgy is lehet dönteni a támogatásról, hogy elolvassuk az adatlapot és a számokat a körülményekről, de egész más, amikor a családjukban fogadnak, süteménnyel kínálnak, és elbeszélgetek a gyerekekkel, az özvegyel, személyesen hallom, hogy mi okoz nekik nehézséget, látom, milyen körülmények között élnek, és így már egész más a támogatásról dönteni, vagy megtalálni a legjobb formáját.
4 gyerekes édesanyja, sőt, olvashattuk, hogy már boldog nagymama, tehát nem pótcselekvés ez önnél, hogy mások gyerekein segíteni. Mégis, miért éppen a gyerekek? Segíti a tehetségeseket, Böjte Csaba árváit, Karácsony táján a máltai szeretett szolgálat nagyköveteként ön ott ajándékokat adott át kisgyerekeknek. Tehát én számtalan eseményt tudnék felsorolni, ahol véletlenszerűen találkozhattunk Anita asszonnyal, vagy épp a Margit-szigeti gyermeknapon, amikor önzetlenül és az imént említett fotó megelevenedett, ahogy az ön nyakába csüngtek ezek a gyerekek. Szóval miért legfontosabb az ön számára a gyermekek kiemelkedése, segítése, hiszen, mint említette, a katolikus karitász, vagy éppen a máltai szeretetszolgálat arcaként is jót tesz, jót tehet.
Ahogy az előbb mondtam, mindenkinek meg kell találni a habitusának, a lelki világának megfelelő segítési módot. Ez így van rendjén. Tehát van, akinek a természetvédelme a szívügye, állatmenhelyek segítése, nekem meg a gyerekek. Tehát én úgy érzem, hogy a gyerekek a jövő, és lehet az nagy családos, sok gyermekes család, lehet nehéz körülmények között élő árva gyerek, lehet tehetséges gyerek. Tehát amikor gyerekek között vagyok, az nekem a legjobb nap. Ezek a programok, feladatok nekem nagyon sok örömet adnak, úgyhogy ezt nem szeretném soha abba hagyni.
Kedves hallgatóink, dr. Herceg Anitával annak kapcsán beszélgettünk, hogy augusztus 30-án vehette át a Katolikus Karitásztól a megbízó levelet, amely szerint a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. A felelős szerkesztő Pécsi Krisztina, a zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Sallai Évát hallották.